Krisztusban szeretett testvéreim, ahhoz, hogy a maga teljes mélységében megértsük a most elhangzott szakasznak az értelmét és üzenetét, röviden el kell mondanom testvéreimnek még két történetet, amelyeket szintén Szent Lukács evangélista örökített meg, és mindjárt az evangéliumnak az elején, az evangéliumok leghosszabb fejezetében, a 80 versből álló első fejezetben, és az azt követő második fejezetben, az 52 verset tartalmazó fejezetben találhatók, és ezt a szakirodalom egyébképpen gyermekség történetnek is nevezi. Az első történet az az 5-től 25. versek, és arról van szó, hogy Zakariás pap, aki Ábia papi osztályából származik, szolgálatot teljesít a templomban, a tömjén áldozatnak az idején kimegy az oltárhoz, és ott megszólítja őt Gábor angyal, tudtára adja, hogy feleségével, Erzsébettel közösen elmondott sok-sok imájuk meghallgatásra talál, nem volt gyermekük, az Úr elveszi szégyenüket, és hát gyermeket fog fogadni, a felesége bár éltesebb korú, és azt a gyermeket majd Jánosnak kell nevezni a névadás alkalmával. És mivel ezt a híradást Zakariás pap hitetlenkedve fogadja, ezért az úrangyala tudtára adja, hogy egészen a beteljesülésnek a napjáig megnémul Zakariás, és valóban ezt az evangélista meg is örökíti. Aztán, amikor letelnek szolgálatának napjai, hazamegy Ein Karembe, körülbelül 9-10 kilométer, ez Jeruzsálemtől, ott a környékben voltak ezek a papi városok, ahol az időnként a templomban szolgálatot teljesítő papság lakott, és az evangélista meg is jegyzi, hogy Erzsébet fogant öregségében, és már a 6. hónapban van. A második történet ugyancsak az első fejezetben, de a 28-26-tól 38 versekben található. Ugyanaz a Gábor angyal most Názáretben, 6 hónappal később, a boldogságos Szűz Máriát köszönti, kegyelemmel teljesnek nevezi, elmondja, hogy ő lesz a megváltónak az édesanyja, és hogy Máriát meggyőzze a híradásnak az igazáról, hát mint információt elmondja, hogy idős rokonod Erzsébet szintén méhében fogant, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. És ahogy hallottuk, azzal kezdődik a mai híradás, erre a kettőre épül, hogy Mária azonnal, ahogy meghallotta, hogy idős rokona Erzsébet szintén gyermeket fogant, akkor Mária azonnal útra kell, és a júdeai hegyekbe megy, hogy idős rokonával, Erzsébettel találkozzék. És ennek a két asszonynak a találkozását örökítette meg a mai szakasz, az öreg rokont Erzsébet, illetve Máriának a találkozását. De ha kielemezzük ezt a két embert, ezt a két asszonyt, hogy kiderül, hogy mind a kettő igen-igen mélyen hívő egyéniség. Ugyanakkor mind a kettő titkoknak a hordozója. Mind a kettővel olyan dolog történt, amire ők egyáltalán nem számítottak. És ebből kiderül, hogy mind a kettőnek az életébe nagyon, de nagyon mélyen belenyúlt az Isten. És mind a ketten a hívő embernek mély alázatával engedték oda önmagukat, bocsátották Isten rendelkezésére egész lényüket. És ennek a mély odarendelésnek, oda ajándékozásnak az lett a gyümölcse, az lett az eredménye, hogy Erzsébet az előfutárnak, azaz keresztelő Jánosnak, keresztelő Szent Jánosnak lett az édesanyja, a boldogságos szűz pedig, ami megváltónkat, Jézusunkat hozta a világra. De nekünk, kedves testvérek, a történtekről elmélkedő mai hívőknek arra is oda kell figyelnünk, hogy az emberek szemében mind a ketten olyan jelentéktelen, többedrangú emberek voltak. Imi Tamot említettem, talán most is már elszóltam magam, hogy abban a korban 24 papi osztály volt. Ő az Ábia papi osztályából származott, Zakariás. Kérdem én, hogy ki figyelt föl a tömérdek pap között egy gyermektelen pap feleségre? Csak a férjek voltak amúgy is mindig rivalda fényben az Ószövetségben. Tehát ki figyelt oda Erzsébetre? Valójában senki. Vagy a názareti Máriát Józsefen a jegyesén kívül vajon még valaki számon tartotta, fölfigyelt rá? Nem. Egészen biztos, hogy nem. Senki nem figyelt oda. Mind a kettő azáltal emelődött ki a névtelenségből, és lett a szónak jó értelmében híresség vagy híresség, amit Isten tett velük. Mert hát ilyen a mi Istenünk, nem személyválogató, de akit megérint, vagy akivel terve van, és aki nyilvánvaló, hogy hittel és alázattal az ő rendelkezésére bocsátja önmagát, az mindenképpen kilép a névtelenségből, és hát valami olyan kalandba bocsátkozik, ami többnyire Isten élete benne, Isten kalandja az ő életében, vagy ahogy Pilinszky Jánosnak a fordítója, Sari Sapton mondta egy alkalommal, hogy egész földi létemben nem voltam saját életemnek a főszereplője, hanem mindig Isten volt életemnek a főszereplője, és ezáltal tudott tartalmas életet élni. Most hát a mindenható Istennél sem számít az előkelő származás, nem számít a nagy név, ő teljesen szabadon, szuverén módon gyakorolja a kiválasztást, és akit kiválaszt, az mindenféleképpen híressé válik. Ez a sajátos isteni logika, vagy sajátos isteni gondolkodásmód figyelhető meg a születés helyének a kiválasztásánál is. Csak gondoljunk bele, hogyha emberi logika szerint működött volna ez a dolog, akkor Istennek lett volna lehetősége választani a születés helyéül Jeruzsálemet, hiszen Jeruzsálem volt a templomnak a helyet adó városa, oda özönlött minden, emlékeznek bizonyára, hogy a napkeleti bölcsek is először Jeruzsálemben kereskednek, keresik az újszülött megváltót. De választhatta volna Isten Rómát is, a birodalomnak a fővárosát, hisz akkor is nem csak ma, minden út Rómába vezetett. Vagy választhatta volna Alexandriát, a könyvnek a városát, minden idők legnagyobb könyvtára ott létezett, amíg aztán a mohamedánok azt föl nem gyújtották. Vagy választhatta volna Athént, a bölcseletnek, a filozófiának a fővárosát, és Isten nem azt választja, hallottuk az olvasmányban, hanem az efratai Betlehemet, és az efratai Betlehemben is egy ballangistálót, egy olyan szerény hajlékot, ahol a pásztorok húzódtak meg nyájaikkal az eső meg a hideg elől. Most akkor Erzsébet, Mária, Betlehem. Ezekből is látható, hogy úgy Erzsébetből, mint Máriából, mint Betlehemből azáltal lett az, ami lett, amit az Úr tett velük. Az Úr választotta ki az Úr tette azzá, amivé lettek. És kedves testvéreim, ez valójában egy nagyon, de nagyon sokat mondó felismerése, üzenete a mai vasárnapnak. És itt akkor hadd kérdezzük meg mindjárt önmagunktól, hogy engedtük-e, hogy ebben az adventben az Úr tegyen valamit velünk. Engedtük-e, hogy valami elkezdődjön bennem? Mert egészen biztos, hogy az elhangzott elmélkedések során, kapcsán, vagy annak függvényében, ott az Úr kopogott a szívünk ajtaján. Emlékeznek, első vasárnap arról elmélkedtünk, hogy magunkra kell öltenünk Jézus arcát. Próbáltunk-e az eltelt 3 hét alatt egy picikét is Jézus arcú lényé válni? Aztán a második vasárnap arról elmélkedtünk, hogy nagyon halálos komolyan kellene venni a megszólító szót, az ígét, az ígében engem kereső, az íge szavaiban az én szívemen kopogó Istent. Történt-e valami ilyesmi? És az elmúlt vasárnap emlékeznek, arról elmélkedtünk, hogy nem kell foglalkozást, mesterséget, hivatást váltanunk, hanem egyszerűen magunknak kell megváltoznunk. Ezek nagyon, de nagyon mély dolgok, ezek nagyon, de nagyon mély üzenetek, és ezekben az üzenetekben a mindenható Isten szívet, lelket kolduló koltusként járt körül, és vajon ott ül-e szívünk küszöbén, várva továbbra is, hogy valami történjék, vagy valóban történt valami? Befogadtam-e, engedtem-e, hogy valami elkezdődjön az én életemben? Hozzáláttunk-e ezeknek a megvalósításához? Megértettük-e a legfontosabbat, és innen folytatnám, hogy el kell kezdődnie, maradéktalanul el kell kezdődnie életünkben az önnevelésnek. Szent Gáli Kata, ez a mély, ilyen gondolkodó családanya és költőnő mondja, önmagunk nevelése olyan munka, amelyet csak az hagy abba, aki nem igényes. Önmagunk nevelése olyan munka, amelyet csak az hagy abba, aki nem igényes. Most egy keresztény embernek nagyon, de nagyon igényesnek kell lennie. És éppen ezért a keresztény embernek folyamatosan építenie kell önmagát. A keresztény ember folyamatosan önnevelésben van. És mit értünk önnevelésen? Azt értjük önnevelésen, hogy önmagamat folyamatosan megpróbálom, céltudatosan megpróbálom a jó dolgokra rászoktatni. Azt a munkát, amit elkezdtek valamikor szüleink, aztán folytattak nevelőink, és abban mi láttunk valami fantáziát, valami olyan értékrendet, amit érdemes volt magunkévá tenni, a pedagógusok és szüleink nevelő munkájának az abba maradása után most már nekem személyesen kell folytatnom, és én valójában mindig is csak ebben hittem, az önnevelésben. Másoknak a nevelése az hát nem olyan dolog. Egy szinte komikus zárójel tennék, Márton Áron püspök úr levelei között olvasom egy csodálatos levelet, amelyben a Securitate gyulafehérvári főnökének válaszol bizonyos vádpontjaira, és egyik vádpont ez volt, hogy valamelyik növendék a kántoriskolában nyaklevest kapott. És a püspök úr megmagyarázza, hogy hát a Székelyföldről jött egyik-másik neveletlen fiúnál egy-egy nyakleves többet jelent, mint a prédikációval elti ráhatás. És most, amiért idéztem, és azzal fejezi be, Egyébként örülök, hogy a Securitate azon az elven van, hogy nem kell megverni senkit. Ezt írja 68-ban a püspök, amikor őt fél hórra rugdossák, megverték a Securitate börtönében 10 évvel korábban. Az önnevelés tehát azt jelenti, hogy én magam átvettem az értékrendet, és azt megpróbálom beépíteni az életembe. Nem tudom, hallották-e József Kenteni atyának a nevét, ő 68-ban halt meg, ő a Schönstatt mozgalomnak a megálmodója és gyakorlatban ültetője, ez ilyen családsegítő program, ahol lelki ambulanciát folytattak a problémás családokkal, aztán családokat hoztak össze, hogy azok a családok egymás hitéből épüljenek, egymás tapasztalatait át tudják adni. Ebből nőtt ki aztán végül is, ha jól tudom, a házas hétvége mozgalom is, tehát az igazi alapokat ő, Kentenik atya rakta le. És azt mondja Kentenik atya, hogy aki el akar indulni az önnevelés útján, annak nagyon, de nagyon fontos, hogy lelki napirendet alkosson, fogalmazzon meg magának. Napirendet, lelki napirendet, ami azt jelenti, hogy napra készen, hétre készen, vagy egész hónapra lebontva, ahhoz következetesen ragaszkodik, azt teszi és éli. Ennek a lelki napirendnek, mondja, lehetnek olyan pontjai, amelyek ízlenek, amelyeket jó szívvel megteszek, örömmel csinálom, de olyan is lehet, ami kicsikét nehéz, ami kevésbé ízlik. És átvettem pár gondolatot Kentenik atyától, az ő lelki programjából, ezekből megosztok pár gondolatot, mert gondolom, hogy vannak köztünk, akik mégiscsak komolyan veszik az önépítkezést, az önnevelést. Azt mondja Kentenik atya, hogy első helyen kell álljanak azok a pontok, azok a dolgok, amelyek nem lehetnek alkutárgyai. És mit nem lehetnek alkutárgyai? Két dolog. A vasárnapi szentmise és az állapotbeli kötelesség. Ez nem lehet keresztény embernél alkutárgya. Úgy kell megszerveznem az életemet, hogy a vasárnapi szentmisének benne kell lennie. Ha nem, akkor nem vagyok keresztény. És úgy kell végeznem a kötelességemet, hogy az nem lehet alkutárgya. Én nem mehetek papként szabadságra, úgyhogy nem vagyok pap. Értjük, mit akarok ezzel mondani. És senki sem mehet, nem tudja magát elfüggetleníteni attól, ami. Tehát az kell legyek, ami vagyok. Minden alkalommal. Azután következnek más dolgok, mind a napnak a felajánlása, azzal kezdem el a napomat, a rendszeres ima, és most fogódzanak meg, mit mond, elidőzés a házi szentély előtt. Vannak még házi szentélyeink? Van egy kis oltárunk? Van egy szép szentképünk, ami mintegy a háznak a szíve, a lelke? És az előtt úgy megállunk, szoktunk imádkozni előtte? Nagyon szegény ház, ahol nincsen házi szentély. Nagyon üres ház az. Aztán folytatja a Biblia olvasás, lelki olvasmány, esti hálaadás, és aztán elcsendesedés. Harmadszor azt mondja, lehet olyan is, ami testi és lelki egészségünknek tesz jót, a séta, a mozgás, a kocogás, a barkácsolás, a szép irodalom, szívet, lelket nemesítő verseknek az olvasása. Egyedik helyen vannak a lemondások, amikor következetesen lemondok valamiről. Itt is a pénteki böjt nem lehet alkutárgya egy keresztény családban. Mivel tudom bizonyítani hitemet, ha nem azzal, hogy konkrétan ezt megteszem semmivel? Ez nem lehet ismét alkutárgya. De ott vannak egyéb önfegyelmező dolgok, a rádió, a televízió, egyébfajta média csatornák. Tudom-e, hogy mit, mikor és mennyit nézem? Mit, mikor és mennyit? És mikor alakul ki már bennünk az, hogy az idő úgy felmagasztosul, akkora érték lesz számunkra, hogy nem akármivel csapjuk agyon. A non-stop tévézés, bocsássanak meg, de ott valami hibázik. Azt jelenti, hogy nem értékelem az Istentől kapott időt, amit másra is használhatnék, okosabb, értelmes dolgokra, mennyi szép könyvet még nem olvastam el. Azután következik 5. lépcsőfokként a társunkat, gyermekeinket, szüleinket, munkatársainkat megdicsérni, elismerni azt, hogy tett valamit. Annyiszor hallottam már ezt feleségektől is, aláírom, igazuk van. Ünnepi ebéd mellől föl kell a család, és annyit nem mond, hogy nagyon finom volt, Isten fizesse. Seje János azt mondta, hogy a jó szó és a sikerélmény hiányába bele lehet pusztulni. Férjek, gyermekek, mikor tanulunk meg hálásak lenni az ízekért, egy kivasalt ingért, a tiszta fehér neműért, annyi mindenért, ami olyan megszokottá vált, de aki a számunkra előkészíti, annak nem megszokott, annak verejtékes munka, és nem gondolunk arra, hogy ezt meg kellene köszönni, és mennyi lelket pumpálunk bele köszönetünkkel, holott ez részünkről csak egy kiejtett szó, persze lélekkel megtöltve. Erre oda kell figyelni, és ebben is nevelnünk kell önmagunkat. Igényesnek kell lenni önmagunkkal. És aztán ott vannak még a baráti kapcsolatoknak az ápolása. És egy nagyon fontos dolog, azt mondja Kentenik, hetente legalább egyszer a párommal sétáljak egyet. Amikor csak úgy kötetlenül beszélgetünk, éppen arról, amit látunk, vagy épp, hogy nem beszélgetünk, de együtt vagyunk. Ezek mind-mind az önnevelésnek fontos dolgai, és valójában mind-mind csak ötletek voltak, de a nagyon fontos, hogy konkrét dolgot fogalmazzak meg, mert csak akkor tudok visszakérdezni önmagamra, és tudok igennel vagy nemmel válaszolni, ha konkrét dolgot határoztam el. Ami cseppfolyós, az cseppfolyós, azt nem lehet megfogni. De ha konkrétan, taxatíve felsoroltam magamnak, esetleg le is írtam, akkor már vissza tudok kérdezni, és akkor az önnevelésben folyamatosan tudok előre haradni. Most, kedves testvérek, kissé hosszú voltam, elnézést. Befejeződött, Isten kegyelméből befejeződik ez az advent is. Lassan már égnek sok helyt a karácsonyi fények. Köszönjük meg a mindenható Istennek, hogy megértük ezt, hogy kaptunk egy lelki programot, hogy próbáltak bennünket készítgetni a karácsony ünnepére, és vonuljunk ki ebből az adventből azzal az elhatározással, hogy elkezdődik az önnevelésnek az a folyamata, ami életem végéig kell, hogy tartson, mert önmagunk nevelése olyan munka, amelyet csak az hagy abba, aki nem igényes. És a keresztény embernek pedig igényesnek kell lennie. Amen.